İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Gernyeszegre kalauza ükönöket. A település községközpont Marosvásárhelytől 15 kilométerre északkeletre a Maros bal partján fekszik. Többségében magyar anyanyelvűek lakják. Sokan a Teleki kastélyról és a műemlék templomáról ismerik.
Az eredeti neve a településnek az Knezeg volt. Aztán később lesz Gernyisek, és utána Gernyeszeg belőle.
Felújulóban van a tanári kar, sokan lassan nyugdíjba mennek.
Gernyeszegnek nincsen hagyományos kézi munkája, ami csak Gernyeszeg legyen jellemző.
Nagyon kevés az a gyerek, amelyik szereti és sok népdalt énekel.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Maros Művész Együttes Sárpataki legényeséből hallgatunk részleteket. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Veres Róbert vagyok, a Gernyeszegi Gyülekezet református lelkésze. 2004 karácsonyán érkeztünk ide a feleségemmel. Itt születtek már a gyermekeink, úgyhogy lassan 20 éve lesz annak.
Valamilyen képpen hazajött a tiszteletes úr, mert körfélfáj, ha jól tudom.
Igen, hazajöttem, nem csak abból a szempontból, hogy akkor a szomszéd településen vagyok, hanem anyai nagyanyám, ő gernyeszegi volt. Azt is mondhatom, hogy hazajöttem, itthon vagyok Gernyeszegen.
Volt előző szolgálati hely is?
Két előző szolgálati helyem volt. Előtte 5 esztendeig a Magyar Péter Laki gyülekezetnek voltam a lelkésze, azt megelőzően pedig szinte egy évig az Erdélyi Egyházkerületnek voltam az ifjúsági utazótitkára, ami azt jelentette, hogy az erdélyi ifjúsági munkának a szervezése tartozott rám, különböző területeken élő fiatalok munkájának az összehangolása.
Mennyire lehet prófét az ember a saját hazájában? Mert azt mondják, hogy nehéz dolga van az ilyen embernek.
Igen, egyféleképpen nehéz, viszont ezt nem érzem itt Gernyeszegen. Úgy gondolom, hogy inkább előnyömre szolgál, hogy ismerem ezeknek a településeknek az embereit, ismerem az emberek gondolkodását, a lelki világát, érzem azt, hogy mire van szükség. Így sokkal egyszerűbb mindig az igei válaszokat megtalálni. Abból a szempontból nem egyszerű, hogy ha az ember egy teljesen idegen helyre megy idegenként, akkor úgy, ahogy a szólás tartja, a messziről, az idegenből jött ember az mindig igazat mond, a közelről jött embert viszont azt ismerjük az erényeit is, a hibáit is.
De bizonyára a tiszteletet megkapja, mint lelkész.
Igen, teljes mértékben nem merült fel az elmúlt negyed évszázadban egyszer sem, legalább egyetlen egy esemény sem tudok felidézni most, amikor azt mondanám, hogy ja, Istenem, hát nem kaptam meg a kellő tiszteletet. Sőt, egy nagyon tisztelettudó gyülekezet, és csak jó dolgokat tudok mondani erről a részről is.
Hogyha Gernyeszeg neve felmerül, rögtön beugrik a Teleki kastély. Sok embernek el kell mesélni, hogy mióta létezik ez a település, mit kell róla tudni.
Nagyon sok turista fordul meg a Teleki kastély kapcsán, illetve a református templom kapcsán, hisz a templomnak a sekrestjében található a Teleki Mihály szarkofág, és sokan felkeresik, és sokan érdeklődnek a településről. De egyre inkább azt érzem, hogy nekünk itt lakóknak is tudni kell róla, hisz ma már ritka az a család, ahol a gyermeknevelésnek a részét képezi az, hogy akkor leülünk és a faluról mesélünk, vagy a falunak a különböző mezőgazdasági részeiről, hogy melyik tagot, hogy hívják, mi a neve, vagy egyáltalán arról, hogy akkor honnan származik a Gernyeszeg név, hisz amikor az első írásos oklevél a településről előkerül, Róbert Károly magyar király idejében 1319-ből, akkor még semmit nem olvasunk ilyesmiről Gernyeszeg, hisz az eredeti neve a településnek az Knezeg volt. Aztán később lesz Gernyisek, és utána Gernyeszeg belőle. A szó maga az egy összetett szó. Egyrészt ott van benne a szeg, ami részt, szegeletet jelent. A másik pedig egy nagyon régi szavunk, amit ma már egyáltalán nem használunk, a gernye szó, ami kiszáradt fát jelent. A korai középkorban volt szokás az, hogy kiszárították a fákat, utána kivágták, hogy mezőgazdasági területet szabadítsanak fel. Valószínű, hogy a falu neve is innen származik, hogy ez volt az a rész, az a szegelet, az a szeg, ahol a kiszáradt fákat sikerült kitermelni, és így mezőgazdasági területet felszabadítani, egyáltalán a falunak helyet készíteni itt a Maros mentén.
Mindig ezen a helyen terült el?
Mindig ezen a helyen volt. Természetesen, hogy a település fejlődött és növekedett, akkor a belső utcák is felépültek. A településnek a legmagasabb pontja az az a rész, ahol a templom van. Ezen kívül pedig a legmagasabb pontja a falunak az a fölöttünk levő dombon van, az urakasztalán. Ez azt jelenti, hogy az átlagos tengerszint magassága a falunak az 340 méter, ez a legmagasabb pont pedig ez 500 méteres.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Milyen a hitélet itt a református egyháznál? Mennyire vallásosak a gernyeszegiek?
Szép, ha lehet így fogalmazni, a gyülekezet hitélete. Egy vallásos közösség a gernyeszegi. Jelen pillanatban minden korosztályra kiterjedő gyülekezeti életünk van. Rendszeresen foglalkozunk már az óvodásokkal is. És ott vagyunk a legidősebbeknek az élet is. Most már több mint 10 esztendeje annak, hogy amióta most már az NCO voltából van ilyen, hogy öregek világnapja. Október első vasárnapján mindig a szépkorúakat ünnepeljük, illetve a legkisebb csoporttól felfele minden korosztállyal foglalkozunk. Noha a gyermeklétszám az évről évre csappan, még mindig Gernyeszegen 3 csoportban foglalkozunk vallásórásokkal, az óvodásokkal, illetve még 2 csoportban az előkészítő, illetve 6. osztályosig terjedő korosztállyal, és külön 2 csoportban még a KT-sokkal, az elsőéves és a másodéves konfirmandusokkal, illetve utána az ifjúsági munka következik, ahol az IK-be kapcsolódnak be a fiatalok. A sajátosan fiataloknak szóló kérdésekről beszélgetünk és keressük a válaszokat, illetve a gyülekezetnek aktív nőszövetsége van, éppen most vettünk részt Szavátán, ahol a 4 egyházmegyének több mint 400 képviselője vett részt Közép-Erdélyi Régió nőszövetségi találkozásán. 17 éves lett az újra alakult kórusunk. Ez azt jelenti, hogy 17 éve megszakítás nélkül működik a kórus. Ünnepeken, egyszerű vasárnapokon, különböző rendezvényeken képviseli a gernyeszegieket. Ezen kívül bibliaóráink vannak, külön érdekességünk a nyugdíjas bibliaóránk, ahol egy idő óta délelőtt tartjuk a bibliaórát, ugyanis amióta a tévéműsorok sokasága elárasztott minket, azóta délután annyi érdekes sorozat van, hogy nem mindenkit enged eljönni a bibliaórára. Délelőtt viszont van idő erre, és akkor délelőtt tartjuk. Természetesen, hogy munkaidőben, akkor amikor a mezőgazdasági munka is megjelenik, ezek elmaradnak, amikor pedig a munka lecsendesedik, akkor visszajönnek. A vasárnapi, ünnepnapi istentiszteleteink is szépen látogatottak. A gernyeszegiek szeretnek templomba járni, szeretnek igét hallgatni. Egy figyelmes, igehallgató gyülekezet. Tehát, hogyha vendéglelkész jön és felmegy a szószékre, akkor mindig utána arról beszél, hogy érdekes, hogy nem látott lekoppanó szemeket, mindenki figyelt, követte a beszédet. Van egy érdekes történetünk is ezzel. Évekkel ezelőtt Kolozsvárra hívtak engem imahétre. Mondtam is a kollégának, hogy örömmel megyek, azzal a feltétellel, hogyha ő is eljön ide hozzánk. És el is vállalta, hogy természetesen hát jön. Jött is a kollega, bementünk a templomba, és el is kezdett prédikálni. Ahogy szokták mondani, hogy 1-től 10-ig terjedő skálán a jó erős 1-es volt. Többször is megismételte, hogy az Isten jó, az Isten szeretet, és hogy erre nagyon figyelni kell. Amikor vége volt az Isten tiszteletnek, és bejöttünk, azt mondta, hogy ne haragudj, borzasztóan szégyellem magam, hát én úgy képzeltem el Kolozsvárról, ez a Gernyeszeg, ez valahol egy kicsi eldugott falu, ahol ilyen öreg, kendős nénik, ráncos, posztónadrágos bácsik fognak ülni, akik azon kívül, hogy hol kezdődik a tehénnek a szarva, és hol van a farka, azon kívül sokat úgyse értenek, ezért alaposan, gyerekesen el kell magyarázni nekik az alapvető igazságokat, és amikor felmentem a szószékre, és lenéztem, és láttam, hogy itt nincsen senki kendőbe. Itt rendbetett frizurák vannak, itt kisminkelt hölgyek ülnek a padokba, és végig figyelnek, én azt se tudtam, hogy hirtelen most mit mondjak, mert én nem erre készültem, és ha még egyszer elhívom, akkor Isten bizony, hogy sokkal szebb prédikációt mond. Na hát ilyenek vagyunk mi gernyeszegiek.
Az, hogy ennyire ragaszkodnak az egyházhoz a hívek, a grófi családnak is van rá hatása?
Valószínű, hogy sokat számított az is. Igazából ma is minden példa számít. Ma is mostani kastély tulajdonos, gróf Teleki Kálmán családja itthon van, akkor természetes dolog számára a hív emberként, hogy vasárnapokként itt van a templomba, és a grófi székbe elfoglalja a helyét. Viszont a gyülekezetnek az emlékébe, meg a leírt anyagaiban igen szerepel az, hogy a Teleki család az mindig is az egyház mellett volt. Nem egyfajta ilyen politikai húzás volt, vagy választási fogás volt az, hogy akkor eljövünk a templomba, hanem a Teleki családnak a mindennapjaihoz tartozott hozzá az, hogy a templomba ott kell lenni. Sokat mond az, hogy egészen a második világháború utánig, amíg államosítottak mindent és elvettek a Teleki családtól is, addig Gernyeszeg szinte az egyetlen, vagy azon ritka gyülekezetek közé tartozott, ahol a gernyeszegi gyülekezet nem tudta, hogy mit jelent az egyház fenntartás. Hisz a papot, a légátust, a harangozót, a kántort, mindenkit a teleki család fizetett, a gyülekezetnek nem kellett ez semmivel se hozzájárulni. Miután jött a kommunista rendszer és mindent elvettek, utána kellett megtanulni a gernyeszegi gyülekezetnek azt, hogy akkor közösen összepótolva lehet fenntartani az egyházat. Úgyhogy igen, a teleki családnak fontos szerepe volt abban a példamutatásában, a hitében, ahogy a gyülekezetben nyomot hagyott az, hogy az egyháznak a szeretete az Istennek a szeretete.
Ma ki tartja fenn az egyházat?
Ma teljes egészében a híveink tartják fenn az egyházat. Nem mondhatom azt, hogy Erdély legadakozóbb közössége, ahol minden vasárnap három presbiter áll a kosarakkal, hogy valahogy az adományok férjenek el. Viszont azt sem mondhatom, hogy a gyülekezetnek, ha valamire szüksége van, akkor azt nem tudjuk előteremteni. Mindig ad az Úristen olyan adakozó embereket, akik éppen arra a célra adakoznak, amire kell. Soha nem kérünk például arra, hogy a vallásorrásoknak mindig legyen valami meglepetése. Viszont alkalomról alkalomra megjelenik egy-egy édesanya, édesapa, nagymama, nagytata, vagy olyan, akinek egyáltalán nincs se unokája, se gyermeke már ebbe a korosztályba, aki névvel, vagy akár névtelen azt mondja, hogy itt van ez az adomány, ezt azért adom, hogy tessenek a gyermeknek venni valamit belőle. Vagy hogyha egy kórus találkozó van, vagy öregek vasárnapja, vagy bármilyen ünnepély, akkor mindig ugyanúgy megkerülnek azok az embereik, akik szívén viselik, és a kötelezőn felül adnak. Természetesen olyanok is vannak, akik a kötelezőt se fizetik, viszont a többsége a gyülekezetnek az figyel arra, hogy az egyháznak a léte az anyagilag is biztonságban legyen.
Tiszteletes úr, milyen a temetések és a születések aránya itt Gernyeszegen?
Ugyanazt éljük át, és ugyanazt tapasztaljuk, mint szinte Erdély valamennyi települése. Sokkal többet, kétszer, háromszor, négyszer többet temetünk, mint amennyit keresztelünk. Átlagban Gernyeszegen az elmúlt éveket, ha nézem, akkor azt mondom, hogy 25-30 temetésünk van. Ehhez jó esetben 8-9-10 keresztelés adódik hozzá, viszont ezekből a keresztelésekből is több mint fele az olyan, hogy a már külföldön élő gernyeszegiek, fiatal családok jönnek haza, hisz ragaszkodnak ahhoz, hogy itthon az őseik templomába kereszteljük meg a gyereket, de utána értelemszerűen ugyanúgy visszamennek Németországba, Hollandiába, Angliába, Spanyolországba, és akkor ott élnek tovább. Nem hiszem, hogy azok a gyerekek egyszer csak mind hazajönnek, és akkor az itteni közösséget fogják gyarapítani. De ez azért is fájó, mert hogyha a gyülekezet történetét nézzük, akkor volt a gyülekezetnek egy olyan periódusa, amikor sokkal többet keresztelt, mint amit temetett. Hogyha nézem a 80-as évek végét, a 90-es évek elejét, akkor a három évente rendszeresen tartott testperesi vizitációknak a jegyzőkönyvei arról számolnak be minden alkalommal, hogy Gernyeszeg megint növekedett 80 lélekkel, 100 lélekkel, 160 lélekkel a három év alatt, hisz olyan nagy volt a születésnek az aránya, illetve a beköltözésnek az aránya. Ma viszont, ha a kiköltözéseket is mellé vesszük, akkor évente 25-30-35 embert veszítünk. Persze, hogy még mindig egy 800 lelkes gyülekezet vagyunk, és így nem érezzük annyira a bőrünkön, hogy akkor mi lesz holnap-holnap után, viszont matematikailag akárki lehet számolni azt, hogy ezt hány évtizedet bír még ki így, hogyha ez nem változik.
A településnek a lakossága zömében református, vagy azért még nagyon sok a más vallású is?
Zömében református. Van egy ortodox közösség a faluba, illetve van egy nagyon kicsi római katolikus közösségünk, illetve a változások után úgy, ahogy sok helyen mindenféle fajta vallás és vallásos egyesület és elképzelés nyomot hagyott a településen, így azt hiszem nincs is olyan vallása, aminek ne legyen egy-két képviselője, viszont amikor hitéletről, vagy egyházról, vagy gyülekezetről beszélünk, akkor egyértelmű, hogy a református gyülekezet az, ami nyomot hagy. Annak ellenére mondom, hogy mindenféle fajta vallásból, szektából van két-három képviselő a faluban.
Kevesebbet keresztelnek, mint ahányat temetnek. Ez vajon annak is köszönhető, hogy kevesebb a házasságkötés is? Ide már begyűrözött az, hogy inkább együtt élnek a fiatalok, mint hogy egyháznál is összeálljanak, és akkor ebből következik az, hogy lehet, hogy a gyerekeket sem fogják megkeresztelni, ha születnek is.
Nem áll fenn ennek a veszélye még. Persze most nem mondanák igazat, ha azt mondanám, hogy mi nem is hallottunk még ilyet, hogy összeköltöznek. Na, micsoda dolog lehet ez? Van, igen, van ilyen, hogy most már nem kimondottan csak a lakodalmat követő nászéi szakán ismerik meg egymást. Van úgy, hogy már egy fél éve, egy éve együtt vannak, viszont nincsen olyan eset, ahol ezt ne követné polgári egyházi házasságkötés. Inkább azért keresztelünk kevesebbet, mert kevesebb fiatal családunk van. Zömében a gyülekezet, idősödő gyülekezet, sokkal több az idős, mint a fiatal. Valamikor Gernyeszegen volt egy ilyen divathullám, hogy csak egy gyermek, most már ez sincsen. Igazából a mostani fiatal házasoknál mindenhol kettő, vagy van, ahol már három gyerek is van. Kevés az, aki egyedül marad, viszont kevés az a fiatal családoknak a száma, akik számba hozzá tudnának tenni ehhez a lélekszámhoz.
Rendbetett parókián beszélgetünk, de a templomkert is, a templom is rendben van. Pályázatból tudják megoldani, vagy még a közmunka szót ismerik itt a gernyeszegek, és alkalomattán jönnek?
Igaz, hogy sokszor úgy vagyunk vele, mint ahogy a különböző élelmiszer feliratoknál, hogy nyomelemekben mogyorót is tartalmazhat, nyomelemekben néha közmunkát is tartalmazhat. Ha arról van szó, hogy rendbe kell tenni a templomudvart, vagy ki kell takarítani a csatornát, vagy leesett egy kerítés darab, vagy hasonló, akkor természetesen mindig van, aki jön és segít. Elsősorban a presbitereink az, akik a karbantartó munkacsoporttal ott vannak, viszont a gyülekezet is kiveszi a részét. Van egy szép szokásunk, ami megmaradt, mondjam azt a kezdetektől. Minden évben egyszer a konfirmáló gyerekeknek a szülei, azok a konfirmáció ünnepély előtt itt vannak, és mindent átnéznek az egyháznak az udvarán, a templomnak az udvarán. Noha egy szépen rendbetartott udvarunk van, hisz állandó alkalmazottunk van, aki végzi ezt a munkát, a harangozásnak, a templomudvarnak, a rendbetartásának a munkáját, de ilyenkor jönnek a szülők, és teljesen mindent átfésülnek, újra meszelik a fákat, ha kell, akkor a templomajtót javítják újra, mindent, ami kell, azt megcsinálnak ahhoz, hogy ez a szép környezet megmaradjon.
Van egy gyönyörű szép templomuk itt a parokja szomszédságában. Ez műemléktemplom?
Igen, ez egy A-kategóriás műemléktemplom, hisz a 15. században épült, 1456 körül, a somkereki erdélyi család templomnak az építője. Igazából a műemlék jellegét azt nem csak azért őrizzük, mert ezt írja a hivatalos szabály, hanem egyáltalán a hangulata, ahogy belépünk a kapuján, érezzük azt, hogy ez nem egy mostani valami kitalált dolog, hanem ez az ősöknek a kezenyomát hordozza magával. Amikor ezt a templomot a somkereki erdélyek megépítik, hisz ők 1405-től Zsigmond királytól kapják a települést, és ők azok, akik templomot építenek, a 17. századig, amíg a család kihal, addig vigyáznak arra, hogy a templom szép legyen. Eredetileg a templom azt persze nem így nézett ki, hisz egy egyhajós, szentélyes, ma azt mondanuk, hogy templomocska volt, később kellett ezt bővíteni, nagyobbítani, egészen addig, ami mai formáját elnyerte.
Férőhelyes.
Jelen pillanatban kényelmesen 250 ember tudunk leültetni, de amikor az erdélyi református egyházkerület itt tartotta a lelkész szentelő közgyűlését, több mint 300-an zsufolottunk bele, és fértünk el kényelmesen benne. A régi rend az megmaradt, ahogy belépünk a templomba, rögtön balra a férfi padsor találjuk, mellette az asszonyok padja van, ahova inkább az idősebb korosztály ül, és a bejárattal szembe az oldalhó jobb részében a fiatalasszonyok ülnek, az oldalhajó bal részében a lányok ülnek, fenn pedig a karzatban a legények foglalnak helyet. Illetve rögtön, ahogy belépünk az ajtón, jobb kézre a grófi szék van, ahova a grófi családnak a férfi tagjai ülnek be, illetve a szentélyben ott van a Mózes szék, a papi szék, ahova a lelkipásztor ül be, olyankor, amikor más lelkipásztor szolgál.
Az orgona megszólal az Isten tiszteleteken?
Igen, és külön örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy nem egy új orgona szól, hanem az orgona, amit a gernyeszegi ősök 1854-be építettek, hiszen egy segesvári orgona építő Binder Sámuel az, aki 1854-be elkészíti ezt az orgonát. 9 évvel ezelőtt volt egy restaurálása az orgonának, az addig keletkezett hibákat egy kicsit kijavították benne, és ehhez az eredeti hangszer szól minden Isten tiszteleten.
A sekrestyéből le lehet menni a templom alatti kriptába. Ez lezárt, vagy látogatható?
Ez egy lezárt rész, azt jelenti, hogy a sekrestyében találjuk azt a kőkoporsót, azt a szarkofágot, ahol a második Teleki Mihályt, Apafi Mihály kancellárját, az akkori ország második emberét, aki a törökök elleni zernyesi csatában fejezi be az életét, Hanvait, csontjait tartalmazza, valamint a feleségének, Vérjuditnak a maradványait. Ez pedig 1913-tól van itt, hisz 1910 és 13 között volt a templomnak az a nagy javítása, amikor a mai formáját elnyerte a templom, amikor oldalhajót építenek hozzá, és akkor végzik azokat ezeket az ásatásokat, amikor felfedezik, hogy a telegi családnak az 1675-ben megkapott gernyeszeg birtokkal együtt a templom alá egy kriptát készítenek, és ide helyezik el második Teleki Mihályt az Ernyesi csata után, és utána még több telekit. Na most, amikor ez a restaurálási, javítási, építési folyamat van, Budapestről jönnek régészek, és teljesen feltárják ezt a kriptát, akkor emelik ki ezeket a maradványokat, akkor a templom alatti kriptát lezárják, befalazzák a bejáratot. A mai sekrestje alatt egy ugyanakkora terem található, mint a sekrestjének a terme, és ebből a teremből lehetett bejárni a kriptába, illetve ebben az alsó teremben van elhelyezve az a latin és magyar feliratos emléktábla, azoknak állít emléket, akik ebben az első kriptában nyugszanak.
Valójában ez a kripta mekkora területen fekszik be? Nyúlik egészen a templomhajó alá?
Igen, a templomnak a főhajója alatt fekszik tulajdonképpen. Egy folyosót kell elképzelni, két oldalt vannak azok a helyek, ahova a koporsókat elhelyezték, utána pedig egy ilyen címeres kővel lefették azokat a bejáratokat.
Azt pontosan tudjuk, hogy hányan nyugszanak ott lent?
17 azonosított, mármint úgy azonosított, hogy akkor tudjuk azt, hogy a 16. helyen valószínűleg egy olyan 20 éves korú női teten fekszik, hogy pontosan ki azt nem, viszont vannak olyan részek, ahol olyan címerlezárások voltak, ahol eleve meg tudták állapítani, hogy a családnak melyik tagja az, aki oda van eltemetve.
Az elmúlt időkben többször próbálták feltörni ezeket a nyugvó helyeket, itt a kriptában is?
Hál' Istennek néhány éve mentesek vagyunk ettől, viszont sajnos voltak olyan évek, amikor szinte minden évben egyszer-kétszer az ólomüvegeket az ablakokon benyomták, és úgymond betörtek a templomba ismeretlenek. Ilyenkor semmi más nem vittek el, itt-ott megpróbálták a szarkofágnak a fedelét megemelni, remélve, hogy Teleki Mihálynak az aranyórája, az aranyfoga, az iPhone-ja, mindenféle ott van. Hát nincsen, semmi ilyesmi nincsen ott. Úgy látszik, hogy utána rájöttek arra, hogy fölösleges keresgélni. Azóta mentesek vagyunk ettől.
Mi vezérelhet egy ilyen embert? Mégiscsak egy szent helyen próbál kárt tenni, megszentségteleníteni azt a sírt, vagy azt a személyt.
Úgy gondolom, hogy számára, aki bemászik, hogy megnézze, hogy mi van, ezek nem erkölcsi kérdések. Annak a reménye talán, hogy valami hatalmas nagy kincset fogok találni. Pedig józan ésszel mindannyian tudjuk, hogy nincs amit találni. Főleg egy olyan szarkofágban, ahol csak utólag helyeznek el maradványokat.
A szószék az eredeti?
Igen, ez az eredeti kőből faragott szószék. Annyi különbséggel, hogy 1910-ig éppen az ellentétes oldalon állt, mint ahol most áll, hisz akkor csak a főhajóra kellett rálátni. Viszont amikor ez a nagy javítás volt, és a templom a mai formáját elnyelte, akkor áthelyezték a szentély másik sarkára, hogy akkor az oldalhajóra is jobb látást, meg inkább gondolom, hogy hangzást tudjanak adni ezáltal.
Elég szűk a feljárat a szószékre. Itt mindig ilyen vékony lelkészek szolgál.
Igen, ilyen sportos alkatú lelkészek tudnak felmenni. Valóban érdekes, hogy a mi gernyeszegi szószék feljáratunk, ez egy keskeny szószék feljárat, és mivel egy korlát rögzíti a feljáratot, ezért annak teteje is van, úgyhogy nem csak vékony, hanem ugyanakkor egy bizonyos centiméterhez között magasságú ember az, aki bemehet alatta. Igen, ezt soha nem kérdeztem én sem meg a gyülekezettől, hogy akkor lelkész választás esetén bele kell írni azt is, hogy akkor hány centi magas, és mennyire súlyos lelkész jöhet, hogy felmehessen a szószékre. Most alig mindenki fel tudott menni. A teltebb embernek kicsit nehezebb felmenni.
Ez a példa is azt mutatja, hogy azért a centik számítanak bizonyos helyeken.
Igen, mindenképpen. Főleg az ilyen feljáratnál igen. Igen.
Miért nincsen szószék korona?
1910 és 13 között van a nagy javítás, amiről mind beszélek. Mivel akkor már a gyülekezetnek a lélekszáma annyira megnövekedett, hogy a két Isten tiszteleten nem fértek el az emberek. Határozott a presbitérium afelől legyen három Isten tisztelet. Na de a három Isten tisztelet is teltházas volt, és akkor ilyen határozat született, hogy aki egyszer már volt vasárnap templomba, azt megkérték, hogy nehogy még egyszer visszajöjjön, hogy hely legyen a többieknek. Na de csak volt, aki visszajött. Akkor azt jelenti, oda kellett álljanak a presbiter az ajtóhoz, és számolják, hogy aki már volt délelőtt, az ne jöhessen be délután. Na hát ez egy kényelmetlen dolog volt. És akkor elhatározta a gyülekezet, hogy ennek valami módon véget kell vetni, és így született meg az, hogy akkor bővítjük a templomot. Ez több mint három éves folyamat volt akkor. Amikor a templomot bővítik, akkor a teljes butorzatát a templomnak lecserélik. Akkor leveszik a szószék koronát is, leveszik a kazettákat is a mennyezetről. Eredetileg a templomnak fenyő butorzata volt, ami kék színű volt festve, és a mennyezeten kazettás mennyezet volt, ugyancsak kék alapon bibliai és népi motívumok voltak a kazettákban. Ezt az egészet kicseréltek egy vörös fenyőbútorzatra, azzal a tervvel, hogy akkor a kazettákat, meg a szószék koronát restaurálják, felújítják, és akkor utána helyezik vissza őket. Igen, nem csak, hogy 13 végén, mire befejeződött ez a munkálat, jött az első világháború. És a világháborúnak a zajában eltűnt minden, eltűntek a kazetták, a szószék korona kérdése is elmaradt, és így megmaradt korona nélküli szószéknek, ahogy a gyerekek szoktak fogalmazni, most olyan alakja van a szószéknek, mint egy pohár. Szokták mondani, amikor a tisztátról felmegy a pohárba, és akkor onnan beszél nekünk. Az utóbbi időben többször is előjött a presbitériumba ez a kérdés, és a presbiterek többször is nekiszaladtak már annak, hogy ők a presbiterek szeretnének egy szószék koronát csináltatni. Igen, nem csak mivel, hogy műemlék templomról van szó, és a javítás óta már eltelt 110 esztendő, ezért nem lehet bármit csak úgy betenni, oda tenni, illetve az eredetinek a mintája sajnos nincsen meg. Nem tudjuk pontosan azt, hogy az eredeti mit ábrázolt, mi volt rajta, hogy nézett ki, hogy akkor az eredetit lehessen restauráltatni, visszatenni. Egyáltalán engedi a műemlékvédelem, hogy akkor elhelyezzünk oda egy szószék koronát vagy sem.
A hat ablaknak a mintázata nem egyforma, és ezeken a boltívet alkotó köveken is vannak jelek.
Igen, kétfajta ablakunk van. Három ablakunk az gótikus, három pedig román stílusú. Az eredeti az a gótikus, és amikor a restaurálás van, akkor készül el a másik három is, és így az a kettő így együtt adja a gernyeszegi templomnak az olmozott ablakait. A jelek igen, a sekrestye bejáratánál jobban észrevehetőek, hisz ott a jeleket feketével ki is erősítettük, de a boltíven, ami a szentélyt tartja, minden egyes köven egy-egy jelet figyelhetünk meg. Van úgy, hogy a turisták, amikor bejönnek meglátogatni a templomot, örömmel fedezik fel ezeket, és már a székelyi rómás írásnak már mondják is, hogy melyik betűje. Hagyom is, nem szeretném a rajongásukat megtörni, hogy nincsen semmi köze ahhoz. Ez a kőfaragó mestereknek a jelei. Az azt jelentette, hogy amikor a templomot építették, akkor ezeket a köveket különböző mesterek faragták. És aszerint fizették, kinek amennyi kövét építették be a templomba. Minden mester rajta hagyta maga kézjegyét, azért ő vállalta a felelősséget, és aszerint fizették, kinek ahány köve épült bele a templomba.
Nagyon sok templomba járva én azt fedezem fel, hogy vannak írásos terítők, meg az úrasztalát is helyi mintázattal kivar terítőt akarja. Itt ebben a templomban nem látok. Egyet látok a szószék terítőt. Ez is azért van, mert műemléktemplom, és akkor akármit nem lehet oda bevinni?
Egyrészt igen, nem lehet bármit bevinni. Másrészt pedig hát a Covid óta igazából kerültek le azok a terítőink, amik a padokon voltak. Gernyeszegnek nincsen valamilyen hagyományos kézi munkája, ami csak Gernyeszeg legyen jellemző. Volt a keresztszemes, az írásos mintázatú kézi munka, és az utolsó kézi munkája a templomnak az egy írásos kézi munka volt. Piros írásos terítők voltak a padokon, a karzaton, illetve az urasztalán, meg a szószéken. Igaz, hogy a szószék takaró az annyira hosszú volt, hogy igazából a szószéket magát is takarta, tehát a faragott szószék nem érvényesült. A Covid-ban, amikor minden felületre vigyázni kellett, hogy kikerültek, és jelen pillanatban egy teljesen letisztult, teljesen református díszítésünk van, ami azt jelenti, hogy most egy kalotaszegi fehér urasztala terítő és szószék terítőnk van mindössze a templomban, és ez az, ami segít abban is, hogy maga a szószék látszódjon, az urasztala látszódjon.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bene Möke vagyok, a Gernyeszegi Telki Dogmókos Általános Iskola igazgató helyettese.
Hány gyerek tanul az iskolájukban?
Változó, 600, 603, 607, tehát ez a mozgásoktól függ.
Beszállítanak ide diákot, vagy mind gernyeszegi ez a 600 gyerek?
Beszállítunk, igen, vannak Telekből, Múrából, Péterlakáról, most Körtefán javítják az iskolát, ezért a gimnazisták a gernyeszegi iskolában tanulnak.
Én, ha jól tudom, iskolabusz szállítja a diákokat, de van arra példa, hogy a szülők is hozzák, mert nekik esetleg kényelmesebb az, hogy ne várakozzon a gyerek az iskolabuszra?
Van olyan esetünk is, főleg Körtefájáról, de többnyire az elzártabb falukból, Telekből, onnan az iskolabusz szállítja.
Milyen körülmények között tanulnak a diákok? Mert én kívülállóként azt látom, hogy egy felújított iskola, modern iskola.
Minden termünk fel van szerelve tévével, minden tanárnak sikerült laptopot beszerezni, sőt a Gernyeszegi épület az most az idén nyáron volt újra festve belül. A Körtefei iskolát is javítják, mondhatni, hogy nagyon jó körülmények közt tanulnak a gyerekeink.
Mennyire állandó a tanári közösség?
Felújulóban van a tanári kart, sokan lassan nyugdíjba mennek. Vannak állandó tanáraink is, de sajnos vannak olyanok, akik csak egy-két órára jönnek. Ők van, hogy 6-7 iskolában is tanítnak, ezért elég nehéz őket beosztani. A fizika és a kémia az nagy problémát jelent, mert egyik év elején se kapunk fizika-kémia tanárt.
Mi erre a magyarázat? Nincs utánpótlás? Nem képeznek ilyen tanárokat? Vagy olyan kevés az óraszám, hogy nem érdemes ebbe befektetni?
Az óraszám az nem probléma, sőt, két katedra is kijönne, viszont aki egy olyan egyetemet végez el, hogy fizika-kémia, az más pályát választ, az egy mérnöki pályát, vagy más úton helyezkedik el, tehát nem a tanári kart választja.
Az igazgató helyettes asszony is matematikát tanít. A mai világban mennyire problémás matematikát tanítani?
Elég nehéz, mert nagyon sok mindent fel kell vegyünk rövid idő alatt.
Mennyire jó matematikások a gernyeszegi diákok?
Vannak jobbak is, vannak kevésbé jobbak, tehát van, aki versenyeken is részt vesz, de vannak, akik épp hogy a szintet elérik.
Amúgy milyen versenyeken vesznek részt a gernyeszegi diákok? A nagyobbakat be lehet szervezni?
Igen, a nagyok is részt szoktak venni a Zrínyilona matematika versenyen, sakversenyen, cross versenyen, magyarból is van simoni, mindenféle versenyen részt veszünk.
Számít, hogy milyen a tanár, vagy a diák is úgy érzi, hogy ha a barátom nyert a tavaly, akkor én is próbáljam meg, én se vagyok butább, mint ő.
Mind a kettő számít szerintem. A tanár is számít, hogy hogy adja azt elő, és mennyire győzi meg, és a diák is van, aki látja, hogy na, tavaly másiknak sikerült, akkor én is megpróbálom.
Mindenhol azt hallom, hogy kevés gyereket vállalnak a szülők. Ha 10 évben gondolkodunk, nagyon csökkenő lesz a gyerek létszám, vagy mindig fel lehet tölteni a környező településekről a szükséges gyerek létszámot?
Egyelőre úgy néz ki, hogy fel lehet. Most van egy olyan 2-3 év, ami úgy látszik, hogy csökkenni fog, tehát akik jövőben kezdik az óvodát, ott kevesebben vannak, de utána már nagyobb létszámú osztályok lesznek.
Marosvásárhely és Szászrégen mennyire szívja el a gyereket? Divat-e innen városra ingáztatni a gyerekeket?
Szászrégen nem annyira, viszont Marosvásárhelyre sokan járnak, ahol a szülő is oda jár dolgozni, akkor volt eset rá, hogy nagyon sok gyereket elvittek, de most már mintha az megállt volna az a tendencia.
Divatból történt, vagy szükségből?
Valószínűleg könnyebb is volt, hogy vele ingázott, ott maradt még hosszított programba is, és akkor együtt mentek, együtt jöttek. Lehet, hogy itthon nem lett volna, aki a gyereket kivegye időben az iskolából.
Máté Mária Erzsébetnek hívnak, született Szilágyi. Nyugdíjas énekesnő vagyok. Szeretném megszerettetni a gyerekekkel a népdalt, hogy énekeljenek, és csak énekeljenek.
A mai gyereket mennyire érdekli ez a világ?
El kell áruljam, hogy nagyon kevés az a gyerek, amelyik otthonról már úgy jön, hogy szereti és sok népdalt énekel. Ellenben érdeklődnek, mert kíváncsiak, nagyon sokan elkezdtek táncolni, néptáncot, és természetesen ez az énekléssel jár együtt. És ezért kíváncsiak, és örvendek ennek, mert mind több és több gyerek jön.
Minden korosztályban vannak ilyen vállalkozó szelleműek, vagy azért inkább a kisebbeket lehet megfogni?
Marosvásárhelyen tanítok a népművészeti iskolában magyar népdalt, 5 éves kortól 55 éves korig. Minden korosztályból vannak, és csodálatos módon mind többen és többen jönnek, mert ugye látják a gyerekeknek a boldogságát, az arcuk kivirul, és akkor felkeltik az érdeklődést, hogy mire fel, honnan jönnek, mind többen és többen.
Mivel kell kezdeni, hogy ott is ragadjanak?
Első lépés, nagyon szeretem a gyerekeket. Oda vagyok értük. Le tudok ereszkedni az ők szintjükre. Néha egy kicsit úgy el is ítélnek ezért a felnőttek, mert azt mondják, hogy túl gyerekes vagyok, de mivel imádom őket, le tudok ülni a földre, és tudok ott hemperegni. és énekelni velük együtt. Tehát az az 5 éves is lehet, hogy nem úgy néz rám, mint egy tanárnőre, és sokszor letegeznek, hagyom, mert jól esik nekem, és sokszor van úgy, hogy azt mondják, hogy nagymama. És ez nekem olyan jó érzés.
Gondolom, a felnőttek is néha elmondják a fiatalabbaknak, hogy a néninek aztán fogadjatok szót, pedig ez a néni nem is annyira néni.
A felnőttek is inkább nagymamának néznek, mint tanárnőnek. Sokszor elárulnak ilyen családi titkokat is, és tanácsot kérnek, és olyan jól esik ez nekem.
Az énekesi múltja az milyen gyakran kerül elő? Tudják-e, hogy van ilyen is önnek?
Nem nagyon. Én klasszikus zenével foglalkoztam, tehát az Állami Filharmoniától jöttem nyugdíjba, 28 év után. Nem nagyon tudják, de azért vannak olyan tizenévesek, szemtelen cserdülők, akik úgy rákérdeznek. És akkor, hogy eleget tegyek nekük, viszek be egy-egy fényképet, vagy mondom, hogy itt is énekeltem, ott is énekeltem, tehát külföldön is, és akkor így néznek, hogy tanár, néni. Jaj, és volt egy nagyon aranyos eset, ugye virágénekeket adtunk elő a bástyába, meghívtam a diákjaimat, és akkor odajött a végén egy 17 éves diákom, és azt mondja Péterke nekem, hogy a tanárnéni ilyet is tud. Hát egy kicsit meglepődtem. Akkor úgy mesélek a külföldi turnéinkról, hogy is volt, és Aida, és Nabucco, és Mise, meg oratórium, és akkor úgy nagyon néznek, és akkor mondják, hogy hát tessék bemutatni, ott hogy énekelt. És akkor mondtam természetesen egész más énekstílusban, nem torokhangon, hanem imposztálva, és akkor bemutatom, és akkor így nézik, hogy ez ilyen?
Miért a népi vonalat választotta? Vagy miért ezt tanítja?
Ez egy nagyon érdekes helyzet. 2015-ben elmentem a népművészeti iskolához, úgy éreztem, hogy kellene tanítsak. Megkértem az igazgatót, hogyha lehet, egy katedrát a Belcanto szakon. Mondta, hogy nincs, mert nagyon kevés a jelentkező, de ellenben azon dolgoznak, hogy indítsák el a magyar népdalt, elvállalom vagy sem. Gondolkoztam, mert sok közöm nem volt hozzá. Gondolkoztam és elvállaltam, beleszöktem a mély vízbe. Azóta is tanulok és kutatok.
A népzene szeretetből egyenes irány vezetett a népviselethez? Vagy az hogy jön a képbe?
Ugye városi lány vagyok, Marosvásárhelyről vagyok. Amikor én pici voltam, mindig öltözni szerettem. Színésznőnek készültem, édesanyámnak a ruháit lopkodtam, felöltöztem, felvettem a nővéreimnek a magas sarkú cipőit, mert ugye én muszáj volt verset mondjak egy öltözetbe. Utána az élet pofonaitól egy kicsit leszálltam a földre, de úgy látszik, hogy idősebb koromra megint visszatért. Látva, hogy milyen gyönyörű népviseleteink vannak, és kutatva ugye a tájegységeket, a népdalt, az egész kultúránkat, rájöttem, hogy nekem itt van a hivatásom, a második hivatásom. Be kell gyűjtsek népviseleteket, hogy a gyerekekkel megszerettessem, hogy újból hordják és viseljék, hogy ne vesszenek el. Mert van olyan falu például, ahol már az idősebbek más népviseletre emlékeznek. Az újabb generációnak van egy kitalált népviselete. Ez fájó, hogy nem létezik, hogy adjuk tovább egyik generációról a másikra. Na már most, a gyerekek olyan boldogak, amikor beöltöztetjük, megegyezzünk, hogy ebbe a fél évbe például kölpényi énekeket énekelünk. Vagy Vajda Szent Iványi énekeket. És akkor kérdem, hogy kinek van Vajda Szent Iványi viselete? Hát, aki táncol, annak még. De akinek nincs, esetleg egy székely ruhája létezik. És akkor mondom, lányok, akkor abba igyekszünk, hogy amire audíciónk lesz, mindenki Vajda Szent Iványiba legyen. És látom, hogy felveszik, és csodálják, és nézik. Sőt, már van, vagy 3 diákom is, vagy 4 diákom is, aki abba jár templomba, és olyan boldog vagyok ilyenkor.
A szülők mennyire partnerek ebben?
Az a szülő, amelyik oda irányítja a gyerekét, az tudja, hogy áldozattal járt, fel van készülve. Legtöbbjének a székely népviselete megvan. Igen ám, de ha mi székit énekelünk, vagy pedig moldvai csángot, vagy gyimesi csángot, természetesen, hogy nincs hozzá lehetőség. Na most már elárulom, hogy nagyon sok pénzt befektettem én ebben, a szeretetemben, ahhoz, hogy fel tudjam öltöztetni a gyerekeket. Hogy érezzék a sóját, hogy amit csinálnak, az gyönyörű, és kell képviselni. Nemrégiben volt egy előadásunk a csángáló székelyekkel. 7 fellépőn volt, a lányok mind a saját ruhámba léptek fel. De csodálatosak voltak a Kultúrpalota kis termébe. Autentikus kísérettel és csodás volt.
Hány névviselete van?
Most a Maros Járai kiállításomon meglepődtem én is. 21 népviselet. Ugye kevés az, amelyikből 3 van. Legtöbb egyedi darab. A lányom is megjegyezte, hogy édesem, te mondtad, hogy nagyon szép örökségem van, de azt nem mondtad, hogy 21 darab van.
Van olyan ebben a 21-ben, hogy bizonyos tájegységnek megvan a fiatal viselete is, a középkorú is, az idősebb is?
Megvan. Például a kalotaszegiből van ugye a cifra kalotaszegi pártával együtt. Hát az idősebbek nem hordanak pártát természetesen, és már úgy átmegy egy sötétebb színbe, jó, hogy cifra a kötény, de inkább sötétebb színbe. A székibe is van, a fiatalok inget hordanak, mellényt. A fekete kendő az kötelező náluk, kidíszítve, ellenben az idősebbek már fehér kendőt viselnek, és ez nagyon érdekes, mert mutatja, hogy már egy bizonyos kort áthaladt, de a ruha megmarad, a piros-fekete, vagy a barna a más színnel, és van egy nagyon érdekes dolog, hogy van egy nagyon szép fehér kicsi székingem, amit otthon használnak, hétköznapokban, és az a fiatalok, az idősebbek, fehéring, gyolcsing és rakott szoknya meg kötény hozza.
A gernyeszegi viselet az milyen, az eredeti?
Érdekes módon kockás szőttesből készítették, amit nagyon hiányolok, mert nincs. És ezért is szeretnék elindítani egy szövéssel foglalkozó csoportot, hogy a ritka szőtteseket, anyagokat szőjék vissza, hogy tudjunk belőle varni eredeti népviseletet. Még ha csak egy is marad, de azt tudjuk továbbadni, és őrizzék meg az eredetit. Ugye a kockás a szoknya, meg a rékli, ami ugye egybe van, fersing, de a köténye csipkés csíkozott. Sikerült csizmát is beszereznem. Van 2 székely, fekete csizmám, és van egy piros, amit inkább ugye a nyárádmentihez használunk, vagy pedig, amivel én nem értek egyet, az ilyen magyaros. Nem is tudom, hogy fejezzem ki. Piros szoknya, zöld kötény, fehér ing, az olyan polgárias viselet. Tehát ahhoz szokták inkább viselni a piros csizmát.
Ez a nagy szeretet, ez bizonyára nagyon sok pénzbe kerül. Lehet pályázni, vagy ha az ember szívügyének tartja, akkor nincs az a pénz, amit ne tudna oda áldozni.
Lehet pályázni alapítványon keresztül. Én nem is próbáltam. Nekem nincs alapítványom, én egy egyszerű tanárnő vagyok, aki szívvel, lélekkel oda van ezért. Egyesek úgy még néha el is ítélnek, mert nem az én szakmám, azt mondják ők. Valóban nem az én szakmám, de ezt lehet szeretni, és ez jöhet a szívből is, mert ez a népé. Nem szaké, hanem népé. Nagyon sok pénzbe kerül. Nem is tudok egyszerre venni sok mindent. Egyik nyugdíjamból vagy fizetésemből, ugye, amit az iskolából kapok, megveszek egy inget, a másikból egy réklét, a harmadikból egy alsó szoknyát. Járok így össze-vissza. Például most az utolsó beszerzési lehetőségem jobbágytelkén volt, amikor volt a tábor, elvittem a gyerekeket, és beléptem a múzeumba, és beszélgetve a nénikkel, Mondta az egyik néni, hogy neki van egy kendője, ami eladó lenne. Az utolsó 100 lejemet adtam oda, de rácsaptam. A jóisten kirendelte, másnap már volt miből venni kenyeret. Mindig kirendeli az úr, hogyha egy jó célra használjuk fel.
Arra volt-e példa, hogy megtudták, hogy mivel foglalkozik, és azt mondták, hogy amúgy is kidobnám, mert kerülgetjük, és szívesen felajánljuk. Vagy ha tudják, hogy mennyire értékes, akkor áron felül szeretnék eladni?
Igen. Ilyen példa nem volt, hogy né, itt van Marika, ezt neked adom, mert tudom, hogy jó helyre megy. De ellenben volt olyan, hogy például egy paniti kötényt általában úgy olyan 90 leér varnak meg. Na hát nekem azt mondta, hogy 70 leér megvarja. És plusz volt hozzá még egy zsebkendő is.
Időnként a klasszikus zene visszajön az életünkbe, vagy most már teljesen a népi vonalra álltunk rá?
A klasszikus zene az az enyém. Én azon nőttem fel a szüleim házában, az nekem vigaszom volt a bánatjaimba, az nekem az életem volt. Volt egy időben egy olyan mondásom is, hogy aki hozzá mer nyúlni a gyerekeimhez, és a zenémhez, az éneklésemhez, azt nagyon megbánja. Ha visszagondolok, és meghallom például a rádióban egy akármilyen zongora, szonátát, vagy akármilyen klasszikust, a hideg is végig fut a hátamon. Nem tudom elmondani azt a 28 évet, amit ott töltöttem a kultúrpalotába, hogy bementem betegen, és meggyógyulva jöttem ki onnan a próbákról. Elárulom önnek, ezért nyúltam a régi zenéhez is. Nagyon szeretem, és a gyerekeknek is próbálom azt is megszerettetni, mert ugye ott van Balassi, és ott vannak a többiek, hát az is a miénk, a virágénekek. Nem tudták a gyerekek, hogy mi az, hogy virágénekek. Én ledöbbentem, és amikor mondtam, hogy a tavaszi szél vizet által, hát az is virágének. Hát ilyesmit ne tudni. Van egy kis csoportom, 3 diákomból áll egyelőre. És van egy nagyon kedves lantmester, Lőrinci György, akivel összedolgozunk, és ő bátorít minket, és már volt 2 előadásunk is. Az idén is meg szeretnénk szervezni, csak egészségi problémák miatt elmaradt. Gyönyörű szép ruháink vannak ott is, tehát megcsináltattuk azokat is, és olyan boldog vagyok, hogy azon a téren is haladunk.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Gernyeszegen készült riportösszeállításunk első részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.